Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Jeltek testvéreim, ezen a késői órán hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk a mi mennyei atyánkhoz. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Valóban milyen igazak ennek a dicséretnek a szavai és mondatai. Ha napfényben mártanánk is ecsetünket, akkor sem tudnánk lefesteni a te jó voltodat, hatalmasságodat, gondviselésedet. Pedig csak ez a mai nap is a te szeretetedről, a te csodáidról, a te türelmedről és irgalmadról mesélt nekünk. Köszönjük neked azt, hogy terített asztalunk volt. Köszönjük neked azt, hogy családtagjaink szemébe nézhettünk, hogy voltak mosolyok, amelyek megérintettek bennünket, hogy van még kihez szólni, van még kit megölelni. Köszönjük neked mindezeket. És legfőképpen köszönjük neked az Úr Jézus Krisztust, aki által most megállhatunk a te gyermekeidként te előtted. Köszönjük neked azt, hogy szólhatunk hozzád életünk legfájdalmasabb pillanataiban. Szólhatunk hozzád akkor, ha terheket hordozunk. Szólhatunk hozzád akkor, és sírhatunk előtted őszintén, könnyekkel, ha gyászban van a szívünk, a lelkünk. Urunk Istenünk, te látod, hogy ki, hogyan, milyen lélekkel, milyen örömmel, avagy milyen fájdalommal jött most el a te házadba. Arra kérünk téged, hogy a te igéddel, szent lelked csendességében és világosságában taníts, fedj, vigasztalj és gyógyíts bennünket. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk erre. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istenünk szent igéjét, amely által szólni kíván közöttünk a mai estén. Az ő igéje írva található Pál apostolnak, a Korintus beliekhez írott első levelének 14. részéből, a 20. verstől a 26. versig terjedő igeszakaszból. Így szól hozzánk a megnevezett helyről, ami Urunk Istenünk. Testvéreim, ne legyetek gyermekek a gondolkozásban, hanem a rosszban legyetek kiskorúak, a gondolkozásban ellenben érettek legyetek. A törvényben megvan írva, idegen nyelveken és idegenek ajkával fogok szólni ehhez a néphez, és így sem hallgatnak rám. Ezt mondja az Úr. Úgyhogy a nyelveken való szólás jel, de nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek. A prófétálás pedig nem a hitetleneknek, hanem a hívőknek szól. Ha tehát összejön az egész gyülekezet, és mindnyájan nyelveken szólnak, és közben bemennek oda az avatatlanok vagy a hitetlenek, nem azt fogják-e mondani, hogy örjöngtök? De ha valamennyien prófétálnak, és bemegy egy hitetlen vagy be nem avatott, annak mindenki a lelkére beszél, azt mindenki megvizsgálja, és így szívének titkai nyilvánvalóvá lesznek, úgyhogy arcra borulva imádja az Istent, és hirdeti, hogy az Isten valóban köztetek van. Mi következik mindezekből, testvéreim? Amikor összejöttök, kinek-kinek van zsoltára, tanítása, kinyilatkoztatása, nyelveken szólása, magyarázata, minden épüléseteket szolgálja. Amen. Keresztény testvéreim, hogy mikor éri el az ember az érett gondolkodás szintjét, nagyon nehéz meghatározni. A gyermeki gondolkodást és viselkedést igyekszünk minél hamarabb elhagyni, sőt egy 18-20 éves fiatal felnőtt, akinek már kialakult véleménye van a világról, igyekszik is azt mindenáron megőrizni, talán még akkor is igyekszik hűnek maradni saját véleményéhez, gondolkodásához, ha abból előbb-utóbb egy nagy ütés lesz a vége. De hogy mikor és mely ponton válik ez a lánguló, forrongó gondolatvilág kiforrottá, éretté, azt sok minden befolyásolja. Van, aki igen fiatalon, jut el meglepően érett gondolkodásra, szintre, mert az életkörülmények, események megérlelik a világról, az emberekről alkotott látását, véleményét és döntéseit. S vannak, akik talán még 40-es éveik közepén is, időnként, mintha meggondolatlan döntéseket hoznának. Akárhogyan is legyen, testvérek, azt hiszem, hogy a gondolkodásunk személyiségünkkel együtt érik és mélyül, az éveinkkel, a tapasztalatainkkal együtt. Mert beleépül minden életesemény, beleépül minden emberi kapcsolat, minden egyes találkozás, beleépülnek a tapasztalataink, melyeket a múló évek alatt szerzünk. Úgy tűnik tehát, testvérek, hogy az életgondolkodás az egy folyamat, és azt kell mondjam őszintén, hogy halálunk pillanatáig tart. Ahhoz, hogy a bennünket ért hatásokat, a hétköznapi eseményeket, tapasztalatokat építően tudjuk felhasználni, ahhoz érett gondolkodásra van szükség. Ahogy az egyik tanárom tanította a teológián, meg kell tanulnunk a hétköznapi részletekből a cél felé tekinteni, és az egész életünket, az életünk minden eseményét az örökké valóság távlatában és ból szemlélni. Ezért kezdi Pál gondolatait ezzel a hideg zuhanyként ható felszólítással, igen furcsa és igen kemény ez a felszólítás. Gyermekeim, ne legyetek gyermekek a gondolkodásban. Inkább a rosszban viselkedjetek kiskorúan, gyermekként, de a gondolkodásotok legyen végre felelősségteljes és érett. A korintusi gyülekezetben ugyanis egy újabb vita alakult ki, amelynek a tárgya a nyelveken szólás és a profétálás kérdése volt. Kérdésé vált az, hogy melyik a több, melyik az értékesebb, melyik a nagyobb, és ezáltal melyik ember az, aki több tisztességet kell, hogy kapjon a gyülekezetben. Mintha a hit fokmérői lennének ezek az ajándékok, és ez alapján szeretnék osztályozni a gyülekezeti tagokat, a legjobb hívő már nyelveken is tud beszélni, a kevésbé hívő csak profétál, a még kevésbé hívő esetleg csak tanít, vagy úgy mondjuk semmit sem tud. Ezzel kapcsolatban szólal meg igen keményen és határozottan az apostol, s mondja ki keményen azt, hogy ez a versengés, ez a látásmód, ez a vita a nyelveken szólásról, a profétálásról és mindenféle kegyelmi ajándékról kiforratlan és gyermeki gondolkodásra val. Ideje lenne végre látni az örökké valóság szemszögéből ezeket. Ideje lenne végre, hogy itt meglássuk, hogy egészen másról van szó. Mintha a korintusiak elfeledkeztek volna a célról. A cél pedig nem más, testvérek, mint a gyülekezetnek, a közösségnek az épülése. A cél az, hogy az emberi közösségeink Krisztus testévé alakuljanak. És nem csak a gyülekezetről van itt szó, hanem gondoljunk a legkisebb közösségre, amely minden egyes embernek adatott, a családunkra is. Úgy a családnak, mint a gyülekezeti közösségnek élő, eleven csoporttá, közösségi, Krisztus látható testévé kell alakulnia. A testnek pedig növekednie kell. Ha beteg, akkor meg kell gyógyulnia, és minden egyes testrésznek egészségesnek kell lennie. Ehhez pedig az Isten különböző eszközöket, adományokat és ajándékokat ad az egyes tagoknak. Különböző adományokat. Azért, hogy ezek az egyes emberek, akik a közösségbe tartozva, hozzák a saját adományaikat, talentumaikat, lelki ajándékaikat, és ezáltal szolgálják a célt, vagyis a közösség épülését. Sokféle kegyelmi ajándékról beszél az ige, de itt ma este konkrétan kettőt emelt ki Pál apostol, a nyelveken szólást és a profétálást. Ha elolvassuk a Szentírást ezekkel kapcsolatban, két-két dolgot tudunk összefoglalóan elmondani mind a kettőről. Mi a nyelveken szólás? Nem más, mint az angyalok nyelve, egy igen különleges kegyelmi ajándék az Istentől, amelynek egy problémája van, hogy aki nyelveken szól, önmagát építi. Azt mondja róla Pál apostol, hogy nagyon fontos kegyelmi ajándék, és jó, ha van a gyülekezetben, de ne feledkezzünk el róla, hogy aki nyelveken szól, az csupán önmagát építi. Ne feledkezzünk el róla, hogy a nyelveken szólás is csak egy jel, mégpedig nem a hívőknek jel, hiszen a hívőknek nincs szüksége arra, hogy további jeleket kapjon az Isten csodájáról és munkájáról, hanem a nyelveken szólás lelki ajándéka a hitetlenekért adatott. És mit mond az ige a profétálásról? A profétálásnak a nagyon nagy előnye, hogy profétálás által a másikat építem. És ez is ugyancsak egy jel, de immáron nem a hitetleneknek, vagy nem csupán nekik, hanem különösen jel ez a hívőknek, mert mi a profétálás, testvérek, nem más, mint az ige hirdetése. Jelez nekünk, mert tudjuk azt, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által. Mert tudjuk azt, hogy az Isten ma sem választ másik eszközt, ami megszólításunkra, arra, hogy üzenetet adjon át nekünk, mint az emberi nyelvet, az emberi beszédben elhangzó ige hirdetést, a proféciát. Mindkettő, mind a nyelveken szólás, mind a profétálás kegyelmi ajándék. De nem a nagyságban különböznek, hanem a minőségben, testvérek. Mindkettő ugyanolyan értékes, ugyanazon lélek adja, de különböznek, ám az a lélek, amely által megszületik egy-egy emberben ez az ajándék, mégis ugyanaz. És van még egy nagyon fontos tulajdonsága mindkettőnek, és ez a tulajdonság minden egyes kegyelmi ajándékra vonatkozik, amelyet Pál apostol a szeretet himnuszában ír le. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő ért vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. Ez az a tulajdonság, amelyen rendelkeznie kell a kegyelmi ajándékokat kapott embernek, testvérek. Mert mit ér a nyelveken szólás ajándéka, ha nincs bennem szeretet, ha csak a magam hasznára használom fel? Mit ér a profétálás, a tanítás, az ige hirdetés ajándéka, ha nincs bennem szeretet? Akkor a templomból úgy lépnek ki az emberek az ajtón. Szép volt ez a prédikáció. Gyönyörű volt a hangja. Szépen elmondta. Olyan volt, mint a zengő érc, és mint a pengő cimbalom. Gyönyörű volt hallgatni. De a szívéig már nem ér el. Ez az a tulajdonság, testvérek, amellyel rendelkeznünk kell ahhoz, hogy az Istentől kapott kegyelmi ajándékainkkal a gyülekezetünk, a közösségeink, a családunk épülését szolgáljuk. Nagyon sok minden ajándékot kaphatunk az Istentől. Van, aki nagyon szépen tud énekelni. Van, aki szépen mond verset. Van, aki szépen tud hallgatni. Van, aki nagyon bölcsen tud lelkigondozni. Van, aki szépen hirdeti az igét. És talán van olyan köztünk, aki nyelveken is szól, az angyalok nyelvén. Van, akinek 5 talentumot mértek a markába. Van, akinek 10. És mindegyikre ez az egyetlen szabály az érvényes. Csak szeretetben adható át. Abban a szeretetben, amelyről a korintusi levél ír, amely nem a maga hasznát keresi, amely nem örül együtt a hamissággal, hanem az igazsággal együtt örül, amely képes arra, hogy az ellenem elkövetett vétket elfedezze, letakarja, hogy ne legyen a szemem előtt dísztárként, és újra szerethetőnek lássam a másikat. Ez az a szeretet, amely összefogja a nekünk adott ajándékokat, talentumokat, és amelyben képesek vagyunk építeni a másikat. Látjuk tehát, hogy érett gondolkodásnak az egyik jellemzője, hogy nem veszíti el szeme elől a célt, annak a kis és nagy közösségnek az épülését. Látjuk, hogy minden egyes lelki ajándék, melyel szeretettel élnek, csak is az épít. Most ezek után tisztázzuk azt, hogy mi is az épülés. Milyen épülésről beszél itt Pál apostol? A gyülekezet, a család épülése nem csak úgy általában és globálisan történik, testvérek. Bármilyen közösség növekedése az egyes tagok épülésének és növekedésének a függvénye. Ez az a csoda, amit Pál apostol úgy nevez, hogy ti az Isten magától növő vetése és épülése vagytok. Az épülés, testvéreim, az Isten munkája, az Isten titka, az a láthatatlan folyamat, amikor egy adott lelki ajándékon keresztül, mit olvastam az igéből? A másik a szívének a titkát ismeri fel. Lehet, hogy úgy tudok a másikkal beszélgetni, hogy ebben a beszélgetésben magával az Istennel vált szót. Lehet, hogy úgy hirdetem az igét, hogy aki hallja ezt, úgy érzi, Isten szólt hozzám. Lehet, hogy úgy tudom meghallgatni a másikat, hogy a csendben azt tapasztalja, maga az Úr figyelt rám. Lehet, hogy úgy tudok imádkozni valakiért, vagy valakivel együtt, hogy az azt érzi, valóban az Isten elé jött velem. A gyülekezetet alkotó minden egyes tag akkor épül, ha a kegyelmi ajándékokon keresztül szívének titkai válnak nyilvánvalóvá. Ha úgymond a saját nyelvén hallja az Isten hozzászóló szavát. Egy példát szeretnék erről elmondani nektek. Kárpátalján történt meg velünk egy gyülekezeti csendes hétvégén, ahol az egyik gyülekezeti tagunk, asszony testvérünk, hitetlen férjét is magával hozta. A férjem prédikált az örök életről, és arról beszélt az ige hirdetésben, hogy mi emberek mennyi mindent megteszünk azért, hogy megőrizzük a fiatalságunkat, hogy még tovább éljünk, küzdünk a halál és az elmúlás és az idősödés ellen, és egyszer csak felpattant ez a férfi, és belekiáltott a sokaságba, honnan tudja, hogy én ezzel foglalkozom. Na ez az a csoda, ez az a titok, amikor hallva egy kegyelmi ajándékon keresztül az Isten igéjét, valaki úgy érzi, hogy kiprédikálta a pap. Ez az a titok, az a csoda, amikor hallva az ige hirdetést, valaki azt érzi, hogy aktuálisan, szó szerint ő hozzá beszélt az Isten. Óriási a felelősségünk tehát, testvérek, mindenki a maga ajándékait szeretetben használva úgy építse a családját, a gyülekezetet, hogy aki látja és hallja, magával az élő Istennel találkozzon. És itt válik valóságossá a tanítványá létel és tétel parancsa, így válik érthetővé, hogy mi mindannyian másokat tanítványát tévő tanítványok vagyunk. Adottságaink, szavaink, életünk ajándékán keresztül tanítványá válik a másik, ha szeretettel használjuk fel ajándékainkat. Mindezek után, mi hát az a legfontosabb eszköz, ajándék vagy csatorna, amellyel a másik találkozik szívének titkaival, az Istennel, és arcra borulva áldja őt. Pál apostol szerint buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy profitáljatok. Egy másik helyen ugyancsak Pál apostol mondja, hogy inkább mondok ki 5 szót értelemmel, mint 10 000 nyelveken szólva. De hiányzik, testvérek, az életünkből ez az 5 értelemmel kimondott szó. Nem kell 10 000 cifra virágnyelven megfogalmazott beszéd. Nem kell, mert hiteltelenné váltak a szavak. Csupán 5 értelemmel kimondott szóról beszél itt Pál apostol. S talán most sokan azt mondják magukban, hát igen, igen, de én nem vagyok igehirdető. Én nem tanultam ezt, nem vagyok lelkész, nem vagyok próféta, Mózessel együtt vallhatom, hogy nem vagyok ékes szóló, pedig testvérek, Jézus Krisztus 3-as tisztjében mindannyian részesülünk. Proféta, pap és király. És mit jelent a prófétai tisztség, amely ránk ugyanúgy vonatkozik, mint az Úr Jézus Krisztusra? A prófétaság azt jelenti, hogy nevéről én is vallást tegyek. Profécia, vagyis igehirdetés minden szó, amit Istenről és az ő munkájáról fogalmazok meg. Profécia minden egyes szó, amit odaélek a másik elé. Profécia az egész életem. Profécia, vagyis igehirdetés minden cselekedetünk, amelyek hitelessé teszik szavainkat. Profécia az édesanya tanítása. Profécia az apa nevelő szava. Profécia és igehirdetés, amikor a nagyszülő ölébe veszi unokáját, és olvas neki a Szentírásból. Olykor profécia, testvérek, gyermekeink kérdése is, helyde kemény igehirdetés az, mikor elénk tartják a tükröt. Bizony profécia időnként gyermekeink őszinte véleménye is. Most tehát, éretten gondolkodva, megérthettük az igéből, testvérek, hogy igyekezzünk, hogy bármiféle gazdagodásunk, a gyülekezetünk, a családunk építését szolgálja. Megérthettük, hogy lelki ajándékaink csak akkor használnak, ha szeretetben adjuk át. Megérthettük, hogy közösségeink csak úgy épülnek, ha valamennyi tag, így először mi is, a szívünk titkával találkozunk és magával az Istennel. És megérthettük, hogyha felvállaljuk a prófétai szolgálatunkat, akkor áldássá lehetünk másoknak, áldássá és segítői lehetünk annak, hogy tanítványá legyenek. Így adja az Isten, így történik életünkben, váljunk ilyen prófétákká, ilyen kegyelmi ajándékokat hordozókká szeretetben. Amen. Urunk Istenünk, de sokszor hiányzik az életünkből és a szívünkből ez az igazi szeretet, amely nem a maga hasznát keresi, amely képes önfeláldozó életet élni, amely, ha kell, képes a saját igazát félretenni, alkalmazkodni a másikhoz, és csenddel szeretni. De sokszor hiányzik ez, bár nagyon sok ajándékot kaptunk te tőled, és nincs ember, aki azt mondhatná, hogy ő semmit, de semmit nem kapott te tőled. Mindent, az egész életünket, a hangunkat, a külsőnket, a munkánkat, az adottságainkat, a tehetségeinket, talentumainkat, a lelki ajándékainkat, mindent tőled kaptunk. Segíts bennünket most arra, hogy képesek legyünk szeretetben építeni egymást, képesek legyünk szeretetben építeni azt a kis és nagy közösséget, ahová helyeztél bennünket. Áldj meg bennünket, hogy tudjunk használni másoknak, hogy tudjuk őket tanítvánnyá tenni. Ne erőszakos szavakkal, ne hiteltelenné vált elkoptatott mondatokkal, hanem odaélt, testélett szeretettel. Úr Jézus Krisztus, így hozzuk eléd családjainkat, így hozzuk eléd gyülekezeteinket. Adj nekünk ébredést, és add, hogy ez a szeretet építsen mindannyiunkat. Add, hogy a szívünk titkával szembesüljünk, amikor hallgatjuk a rólad szóló beszédet. És így hozunk eléd mindenkit, aki terheket, fájdalmakat, betegségeket hordoz. Te segíts gyötrelmet hordozó lelkünknek. Te állj meg mellettünk, és te adj nekünk elegendő szeretetet ahhoz, hogy segítsünk ott, ahol kell, hogy meg tudjunk állni ott, ahol elutasítanak, hogy képesek legyünk meghallgatni ott, ahol hallgatnunk kell. Te áldj meg bennünket mindezekkel. Te gyógyítsd a megsebzett szíveket és lelkeket. Imádkozunk gyülekezeti tagunk szeretteért, aki nagyon-nagyon szörnyű betegségben és fájdalomban szenved most. Legyen meg a te akaratod. És imádkozunk gyászolóinkért, akik drága szerettőket kísérték el utolsó útjára. Te adj nekik vigasztalódást a te ígédben és a te szent lelked által. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.